a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése, megáldása legyen az Úr nevében, aki teremtett, megtart és igazgat mindeneket. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek áldott közösségében. Amen. Fennálló énekül a 398. dicséret első versét énekeljük. A 398. dicséret első versét énekeljük. Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fényesüt. Foglalj el helyét a gyülekezet. Így magasztaljuk tovább Urunkat a 318. dicséret minden versét énekelve. A 318. dicséret minden versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Jer, minnyájon örüljünk és szívünkben vigadjunk. Szálljon alá áldás, segedelem és kegyelem onnan felülről a világosságoknak atyától, akiben nincs változás, fénynek vagy árnyéknak váltakozása. Amen. Hallgassátok, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amint olvasom előttetek, ahogy a bibliaolvasó vezérfonal ajánlja számunkra a második korintusi levélből, a 8. fejezet 7. versétől a 15. verssel bezáródó szakaszt. Hallgassátok figyelemmel és keresztjénekhez illő alázattal. Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott 2. levele, 8. fejezetéből a 7. verstől kezdődően így szól hozzánk Istennek szent igéje. Azért, miképpen mindenben bővölködtök hitben, beszédben, ismeretben, és minden buzgóságban, és hozzánk való szeretetben, úgy e jó téteményben is bővölködjetek. Nem parancsként mondom, hanem, hogy mások buzgósága által a ti szeretetetek valódiságát is kipróbáljam. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jó téteményét, hogy gazdag lévén szegényé lettérettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Tanácsot is adok-e dologban, mert hasznos az néktek, akik nem csak a cselekvést, hanem az akarást is elkezdtétek tavaly óta. Most hát a cselekvést is vigyétek végbe, hogy miképpen az akarás készsége, aképpen a véglehajtás is ahhoz képest legyen, amitek van. Mert ha a készség megvan, aszerint kedves az, amilyen kinek-kinek van, és nem aszerint, ami nincsen. Mert nem úgy, hogy másoknak könnyebbségük, néktek pedig nyomorúságotok legyen, hanem egyenlőség szerint. E mostani időben a ti bőségetek pótolja amazoknak fogyatkozását, hogy amazoknak bősége is pótolhassa a ti fogyatkozásotokat, hogy így egyenlőség legyen, amint megvan írva, aki sokat szeret, nem volt többje, és aki keveset, nem volt kevesebbje. Amen. Istennek szent lelke tegye gyümölcsözővé és áldottá a felolvasott szent ígét, adja az Úr, hogy bőségesen teremjen az gyümölcsöket Istenünk dicsőségére is mindenek javára. Most pedig jöjjetek, szeretteim, és imádkozzunk a mi Urunkhoz, Istenünkhöz a következőképpen. Dicséret, dicsőség, tisztesség és háladás térjen háromszor szent nevedre, örökkévaló Istenünk. Dicsérjük a te nagyságodat, dicsérjük a te hatalmadat, és dicsérjük hozzánk megbizonyított szeretetedet. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy újból és újból készítesz nekünk alkalmat, hogy veled találkozhassunk. Milyen kitüntetés ez nekünk, hogy hozzád a hatalmashoz jöhetünk mi kicsik porszem emberek. Te köszönjük, hogy nem porszem embereknek ismersz bennünket, hanem gyermekeidül fogadsz el bennünket. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy most is összegyűjtöttél bennünket, és főképpen te itt vagy közöttünk, nem csak ígéd által, hanem szent lelked által is. Megvalljuk, Urunk, hogy jó nekünk itt lennünk, hiszen itt megérezzük az atyai ház áldott légkörét, és már érezzük itt a földön, hogy az örök élet is a miénk lett. és ezt az örök életet Jézus Krisztusunk szerezte meg nekünk, vére hullással árán, testének megtöretése által. Szegényé lett érettünk, megüresítette magát, engedelmes lévén, mint halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Köszönjük, Urunk, hogy így szeretsz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy mi is, ami gyarló emberi mértékeink szerint szerethetünk téged, de nem ezt nézed, hogy mennyire gyenge a mi szeretetünk, hanem azt, hogy milyen érzésekkel, milyen indulatokkal fordulunk feléd, hogy szeretnénk téged nagyon szeretni, hogy szeretnénk engedelmes gyermekeid lenni. Bocsáss meg, hogy sokszor el akar hódítani bennünket a sátán, és bocsáss meg, ha egy picit is hallgatunk az ő szavára, add a te szent lelkedet, hogy tegyen erőssé bennünket hitünkben, hogy csak rád hallgassunk, csak a te ígéd legyen a mi vezérlő mesterünk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy te vezetsz bennünket, vezess most is az örök élet útján, a boldogság felé, az üdvösség szép honába. Kérünk, áld meg a gyülekezetet, az itt lévőket, a távol lévőket, a gyülekezet lelkipásztorát családjával együtt. Áld meg az üdülőket, a nyaralókat, a pihenőket. Most, Urunk Istenünk, kérünk, hogy légy közöttünk szent ígéd és szent lelked által, és írd szívünkbe az isteni üzenetet. Hallgasd meg a mi imádságunkat, Jézus Krisztus Urunk nevében és érdeméért kérünk. Amen. Testvéreim, foglaljuk el helyünket, úgy énekeljük az ige hirdetés meghallgatására készülve a 307. dicséret első és második versét. A 173. dicséretet énekeljük most. A 173. dicséretet énekeljük. Nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Tehát a 173. dicséret éneklésével készülünk az ige hirdetés meghallgatására. Urunk, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, Istennek népe, hallgassátok Istennek azt a szent ígéjét, amelynek alapján Isten szent lelke segítségével szólni kívánok hozzátok. Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott második levele 8. fejezetének a 9. verséből. Olvasom ezt az ígét, mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jó téteményét, hogy gazdag lévén szegényé lett érettetek, hogy ti az ő szegénység által meggazdagodjatok. Amen. Szeretett testvéreim, ennek a néhány versnek, amit az előbb olvasmányként felolvastam, ez a mostani egyetlen vers a központi gondolata, és ez az üzenete tulajdonképpen a mi úrunk gazdag létére, szegény életére tettünk, hogy mi az ő szegénység által meggazdagodjunk. Rendkívül egyszerű, tömör megfogalmazása ez a mi keresztény életünk lényegének. Jézus Krisztus érettünk adta fel mennyei hatalmát, mennyei gazdagságát, és érettünk vállalta a szegénységet is. Ugyannyira, hogy már születésénél tudjuk, hogy nincs helye a vendégfogadó háznál, és egy egyszerű istálóban látja meg a napvilágot. Későbben ő maga mondja, a rókáknak barlangjuk van, az égi madaraknak fészkük, de az emberfiának nincs hová fejét lehajtania. Későbben a nép elöljárói nem értik meg őt, üldözik, halálát kívánják, és amikor halálra adják, a római katonák még az utolsó ruhadarabját is elveszik. Ennyire szegényé lett. És ő ezt vállalta. Miért? Azért, hogy mi, te és én, testvérem, az ő szegénység által meggazdagodjunk. Azaz, elnyerjük a bűnbocsánatot, elnyerjük az üdvösség ajándékát. Szeretteim, azt ajánljuk, hogy Isten lelkének segítségével most járjuk körbe ezt az ígét, ezt a központi üzenetet, és vonjuk le a magunk számára a tanulságot belőle. Az első dolog, amit meg kell látnunk, hogy voltak és vannak, akik követték és követik Jézus Krisztust ezen az úton. Ott van mindjárt Lévi. Nagyon jövedelmező foglalkozása van, vámszedő. Azt mondhatjuk, hogy tele van a vámszedő asztala, meg tele van a kabátja zsebe pénzzel. Egy rendkívül gazdag ember, és Jézus hívó pillantására egyszerre csak lecsukja a vámszedő asztalának a fedelét. Ott hagyja az egész mindenséget, az egész üzletet, a bizniszt. Nem érdekli tovább. Egyedül egy valaki érdekli őt, Jézus. Jézus követője lesz. Aztán ő az a Máté, akinek az evangéliumát olvassuk a Bibliából. De ott volt a másik vámszedő, Zákeus is. Azt mondjuk, hogy fővámszedő, gazdag, ezt olvassuk a Lukács evangélium a 19. fejezetében. Azonban kiderül az egész történetből, hogy ez az ember rendkívül boldogtalan ember. Pedig a neve a Biblia tudósok szerint egy érdekes rövidülés. Nevezetesen annak a héber szónak vagy kifejezésnek a rövidülése, ami magyarra így fordítható, hogy az Isten vagy az Úr megemlékezik róla. Megemlékezik róla az Úr. És ez a héber kifejezés rövidült ezzé a Zákeussá, tehát testvéreim, boldogtalan ember pedig már az Úr készíti az üdvösségét. Azt olvassuk, hogy Zákeus látni akarta Jézust. Igen, ám de az igazság másképpen fest. Az Úr akarta látni Zákeust. És ezért megy Jerikón keresztül, és észreveszi Zákeust, megszólítja, és Zákeus megtér. És mi ennek a kézzel fogható eredmény ennek a megtérésnek? Az, hogy szétosztja a vagyonát, és nem is akárkinek, hanem azt mondja, hogy akiktől patvarkodásra, tehát erőszakkal elszedtem a pénzt. Hát azoknak most visszaadom, többszörösen is. Igen, testvéreim, így van, megszegényítette magát Zákeus, szegényé lett Jézusért, de lelkében hallatlanul gazdag ember lett, boldog emberré vált. Aztán vannak olyanok is, szeretteim, akik nem vállalják ezt az útat. Vannak, akik nem követik Jézus Krisztust ezen az úton. Voltak is, vannak is, lesznek is. De egy bibliai példát hadd hozzak fel. Ott van a gazdag ifjú, oda megy lelkesen Jézushoz, mit cselekedjem, jó mester, hogy az örök életet elnyerjem. És akkor mondja neki Jézus, hogy többek között osz szét a vagyonadat, és kincsed lesz a mennyben. Na hát ez valahogy nem jön össze. Ez a gazdag ifjú, ez elmegy, megszomorodva, elmegy, és maga Jézus Krisztus is szomorú lesz, hogy egy ilyen reményteljes gazdag ifjú eltávolodott tőle. Testvéreim, nem csak akkor szomorodott meg az Úr, hanem Isten szívét, Jézus szívét mindig megszomorítjuk, amikor ő hív magához, mi pedig kifogásokat keresve, valami akadályozottságunk folytán inkább eltávolodunk tőle. És vajon nem azért van-e válságban az egyház, mert túlságosan gazdag. Telve van földi gazdagsággal. Hatalmas katedrálisai vannak, márvány szószékekkel, arany díszítésekkel, csodálatos műemlékek vannak az egyházak birtokában. Nem tudom, hogy a testvérek közül kik jártak például Passauban. De ez csak egy a sok külföldi katedrális közül, amikor az ember meglátja először is az aranyozott szószékét, a gazdagon díszített oszlopfőket, a hatalmas, nem tudom milyen vagyonba került freskókat, akkor elgondolkozunk, jó, mindez szép. De vajon mennyire tudjuk ilyen körülmények között hitelesen hirdetni, hogy azért áldozatokra szükség van. Szegényé kell lennünk Jézus Krisztusért, mert ő is szegényé vált, hogy meggazdagodhassunk. Majd amikor az egyház valóban meghallja, nem csak formálisan, hanem szívében is, egész habitusában is meghallja a Jézus Krisztus hívását, és az egyház is maradéktalanul követi Jézus Krisztust, akkor várhatjuk az egyháznak a megújulását, az egyháznak a felemelkedését. Igen, testvéreim, ez az igazság egyébként érvényes az egyházon kívüli világra is. Amíg a nagy tőke uralkodik, amíg a pénz kizárólagos hatalma határozza meg a politikai vonulatokat, az egészségügyet, a közoktatást is sorolhatnám, a mindennapi életnek a fontos dolgait, amíg a pénz hatalma határozza meg addig a világ a pusztulása felé rohan, az összeomlás fenyegeti. Félreértés ne essék, testvéreim, a pénzre valamiképpen szükségünk van, csak hogy. A megújulás akkor fog bekövetkezni a világban is, amikor a gazdag észreveszi a szegény embert, amikor a gazdag segíteni igyekszik a szegény embert. És ezt úgy tudja megtenni, ha Jézusra néz, aki a leggazdagabb volt, hiszen a mennyei tisztaságnak, a mennyei hatalomnak a gazdagságával rendelkezett, és érettünk, ezekről mondott le. Szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénység által meggazdagodjunk. És ha ennek a világnak a gazdagjai egyszer Jézusra tekintenének, és észrevennék a szegényt, és könyörülnének rajta, és igyekeznének, hogy ahogy az apostol írja, egyenlőség legyen, akkor ez lenne az egyetlen útja a világ felemelkedésének és fejlődésének. A további kérdés, mennyiben vonatkozik ez ránk? Itt most például újszegedi gyülekezeti tagokra, hiszen én azt gondolom, hogy velem együtt nem vagyunk milliárdosok, de talán milliómosok sem. Hát hol van a mi gazdagságunk? Lehetséges, hogy azért abból, amink van, mert a Pálapostól is azt mondja, hogy csak abból adjatok, amitek van. Abból is adtok. Én úgy tudom, hogy az újszegedi gyülekezet tud áldozathozatalra képes lenni. Tehát vannak nekünk más gazdagságaink is. Például itt van a mi hitünk. Ez a hit erősödik itt vasárnapról vasárnapra az ige hirdetésekben, mert el kell mondanom, testvéreim, hogy a ti lelkipásztorotok olyan, hogy messze földön keresni kell párját, olyan ige hirdetéseket hallotok tőle, hogy valóban a hitetek csak épülhet. És akkor a ti hitetek, a ti gazdagságotok másoknak a szegénységét pótolhatja, mert vannak azért körülöttünk, talán a családban és ismerősök között, barátok között, akik kétségeskedők, kis hitűek, kételkedők. Hát ezek között lehet hiteles bizonyságtételt mondani. A mi Urunk Jézus Krisztusról lehet nekik beszélni, és hogyha érzik, hogy a mi bizonyságtételünk hiteles, akkor gazdagíthatjuk őket, mi magunk is. És az lesz a különös dolog, hogy mi sem szegényedünk meg. Aztán isteni forrásból kaptuk a szeretetet. Erről is van szó az igében. Tudjuk-e mások között szétosztani a szeretetünket? Tudjuk-e, hogy nagyobb legyen az egyetértés, és egyre kisebb legyen a széthúzás, egyre kevesebb legyen a harag, a gyűlölet, az ellentét. Hallatlan gazdagság, testvéreim, amikor szeretettel lehetünk egymás iránt, és szeretettel építhetjük, gazdagíthatjuk Krisztus által a másik embert. Aztán Istentől kaptuk a tudományt, azt hallottam, úgy tudom, hogy ebben a gyülekezetben nagyon sok az értelmiségi, vannak egyetemi tanárok, orvosok. A tudományunkat, amikor szétosztjuk mások között, mert a tudományt soha nem a magunk boldogítására kaptuk, hanem azért, hogy másokat is gazdagíthassunk ezáltal. És minél többeket tanítunk, azt veszük észre, hogy mi is még gazdagabbak leszünk a tudományok terén. Aztán fel lehetne sorolni különböző lelki ajándékokat, amelyeket az Úrtól kaptunk. Másokat megajándékozhatunk ezekkel a lelki ajándékokkal. A talentumainkat kamatoztatni kell, Jézus mond példázatokat erről, és bizony, amikor nem kamatoztatjuk, hanem elássuk, az ítéletet vonjuk magunk után. De ha kamatoztatjuk, másokat is gazdagítunk vele, és mi magunk is gazdagodunk. És végül lehetett volna talán ezzel is kezdeni, de hadd legyen ez a végére poénként. Miért írta le mindezeket Pál apostol a korintusiaknak? Tudni kell, hogy Pál apostolnak a gondolatvilága nem egyezett meg a jeruzsálemi jézusi tanítványok gondolatvilágával. Eléggé éles volt az eredeti tanítványok és a Pál apostol közti ellentét. Éles volt a feszültség közöttük, de ennek ellenére Pál apostol nem tagadta meg a jeruzsálemi apostolokat, nem viszonozta az őt ért vádakat, támadásokat, nem viszonozta, hanem egynek érezte magát velük. Engem Jézus ugyanúgy megváltott, mint azokat. Jézus Krisztusban testvérek vagyunk. Akármit mondanak rám, én nem mondok rájuk rosszat. Szeretett testvéreim, ebben az időben, amikor Pál írja ezt a levelet, a jeruzsálemi gyülekezet tagjai rendkívül elszegényedtek. Igen, mert úgy érezték, hogy meg úgy értették, hogy Jézus Krisztus már az ő életükben visszajön, tehát akkor nem lesz szükség házra, földre, vagyonra, szétosztották a gyülekezetben, és felélték az összes vagyonukat, és iszonyatos módon elszegényedtek. Nos, Pál apostol tűrhetetlennek tartja azt, hogy a gazdag korintusi gyülekezet, meg a jeruzsálemi elszegényedett gyülekezet ott áll az Úr előtt, a mérleg nyelve iszonyatosan elbillen, ugye itt a nagy gazdagság, ott a nagy szegénység, ez nem mehet így tovább. És gyűjtést indít, többször is indítja ezt a gyűjtést. Most megkérdezhetjük, hogy mi motiválja ezt a gyűjtést Pál apostol részéről. Hát a mai kor embere azt mondaná, hogy hát biztos le akarja őket kenyerezni, meg akarja őket vesztegetni, ad nekik pénzt, hogy ne kiabáljanak rá mindenféle rosszat. Adunk, mert ez esetben megszűnnek az ellentétek, majd jobban szeretnek bennünket. Testvéreim, elmondok nagyon halkan egy kis történetkét. Valahol az egyik püspök meghallotta, hogy az esperesek ellene próbálnak szervezkedni, és a következő választáson meg akarják buktatni. Összehívta őket, nem azt mondta nekik, hogy mit szervezkedtek ti én ellenem. Nem, nagyon bölcsen azt mondta, mennyi a ti fizetésetek? És akkor elmondták az esperesek, hogy az enyém ennyi. No, az egyházmegye terhére tízszeresére emeljétek fel a fizetéseteket. És mindjárt az esperesek jó emberei lettek a püspöknek. Na, testvéreim, nem azért adakozunk, hogy valamit kapjunk ezért. Pál apostol azt mondja, amikor adakoztok, és ez nem csak a korintusiakra érvényes, hanem rátok is, testvéreim, Újszegedi gyülekezetre, hogy Jézus Krisztusra nézve tessék adakozni. Nem kötelező, csak lehetőség. Jézus Krisztusra tekintve, aki gazdag lévén szegényé lett, érettetek, hogy ti az ő szegénység által meggazdagodjatok, szétosztotta magát mi közöttünk. Mondom, Pál apostol ezt nem parancsolja, csak ajánlja. Azt mondja, tanácsot adok. Tanácsol. Serkenti a korintusiakat is, minket is serkent a buzgóságra. Hivatkozik Isten sok ajándékára és áldására. Rámutat mások buzgóságára is. Mindenek felett pedig Jézus Krisztus áldozatára, mint Istennek a legnagyobb jótéteményére, mert ebben Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása is benne van. Iszonyatos szenvedése és megdicsőlése is ebben a jótéteményben, hogy ő gazdag lévén szegény élet érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. És Pál apostol azt mondja, a jót nem csak akarni kell, hanem tenni. Sváci Mihálynak, korán elhunyt költőnknek is van egy ilyen verse, amelyben ezt mondja, a jót nem csak akarni, hanem tenni, tenni kell. Tenni, tenni. Az akarat önmagában kevés, a cselekvést véghez kell vinni, mondja az alapigénk. És azzal fejezem be, hogyha előttünk is megnyílik az adakozás segítés lehetősége, soha ne a körülményekre nézzünk, hanem mi is, ami Jézus Krisztusunkra tekintsünk, tudván, hogy ő gazdag lévén szegény élet érettünk, hogy mi az ő szegénység által meggazdagodjunk. Amen. Most énekeljük, testvéreim, a 307. dicséret már első és második versét ráfelelő énekként, tehát a 307. dicséret első és második versét énekeljük, dicséretet mond nyelve mindennek, te néked könyörülő Istennek. Mi is dicsérünk téged, áldott Úr Jézus Krisztusunk, hiszen nem mondhatjuk el ezt a hatalmas áldozatot, hogy a mennyei gazdagságodat elhagytad, és minket, hogy meggazdagíts, szegény élettél érettünk. Ó, Úr Jézus Krisztusunk, köszönjük, és szent lelkedet kérjük azért, hogy segítsen bennünket, hogy tudjuk méltóképpen meghálálni ezt a nagy áldozatot. Mi is hadd tudjunk hozzád kapcsolódni, ne eltávolodjunk tőled, hanem hozzád kapcsolódjunk, veled járjunk, a te követőd legyünk, követőid legyünk, és végül majd valóban, amit te elkészítettél, a mennyország lakosai lehessünk. Így írt szívünkbe ezt a csodálatos, szép ígét, és hadd világítson ez mielőttünk, életünk minden percében. Urunk Istenünk, imádkozunk hozzád ezért a gyülekezetért, kicsinyekért, nagyokért, egészségesekért, betegekért, az örömüket hordozókért és a gyászolókért. Mindenkiért, Urunk Istenünk, légy közöttünk, szent lelkeddel, Jézus Krisztusunk által kérünk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Egyházunk vezetősége nevében most is, mint minden alkalommal, hálás szívvel és szeretettel köszönjük meg mind az imádságokat, mind pedig az anyagi áldozathozatalokat, amelyekkel segítitek egyházunk lelki és anyagi életét. Ismétlem az ígét, Jézus Krisztus gazdag lévén szegény élet érettünk, hogy mi az ő szegénység által meggazdagodjunk. Testvéreim, hirdetem, hogy a szokott ige alkalom kedden a Biblióra meg lesz tartva az ige és imádság áldott alkalmaira. Szeretettel hívunk és várunk minden kedves testvérünket. A 466. dicséret éneklésével, majd a himnusszal fejezzük be a mi istentiszteletünket az áldás elfogadása előtt. A 466. dicséret első verse így kezdődik, mind a négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, rád tekint már hitem, megváltóm Isten ma Golgotán. mint ezeknek utána az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a Szentlélek velünk való közössége legyen és maradjon minnyájan mi vélünk. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.